Szevasztok, srácok! Immáron 30. alkalommal köszönünk nektek a 88 mérföld óránként podcast keretein belül. Mi magunk sem hisszük el, ezt az egész felvételi sessiont azzal kezdtük, hogy belehallgattunk az első adásunkba, amit 2015. februárban publikáltunk nektek, és így hihetetlen. Szóval visszaemlékszem arra, hogy még egy kettővel ezelőtti albéletemben a borzalmas kerek alakú ebédlő asztalomnál ültünk hárman fizikailag egy helyen, és eltelt 3,5 év, és engem tökre érdekelne, hogy hogyan emlékeztek vissza arra az időszakra, 2015 elejére, amikor még ugye ott ültünk hárman a régi albéletemben, és vettük fel az első hivatalos adást, hogy azóta hogyan látjátok azt a Tonit, illetve azt a Tomit, aki ott ült akkor és azóta. Hol tart a kis életetek?
Kezdte, Csabi.
Kezdte. Én? Pont én?
Kezdte. Fú, te ötleted volt.
Jó, oké. Igen, tehát 2015, hát én akkor egy 26 éves srác voltam, aki egy kis webfejlesztő cégnél dolgozott, és lakott egy albéletben, akkor már egyedül, csinált egy podcastet, és fingja nem volt, hogy mi van, és minden rossz volt, és azóta ezek nem így vannak, csak a podcast.
Ez igen, a biztos pont az életedben?
A podcasten kívül minden megváltozott az életemben. Tehát, hogy máshol lakom, mással vagyok, más csinálok, más dolgozom, szabadúszó lettem, minden fasza. Tehát így nagyon-nagyon más minden.
Szóval a podcast a biztos pont az életedben?
Az egyik, igen. Az egyik, hát ja, most hívjunk titeket podcastnek, ez ilyen kicsit személytelen, de igen.
Ja, értem, szóval mi vagyunk a biztos pont az életedben, nagyon cuki vagy.
Az egyik.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy 3 évvel ezelőtt gondoltatok volna erre, 3,5 évvel ezelőtt gondoltatok volna erre, hogy most még mindig itt fogunk ülni a mikrofon előtt, és beszélgetünk dolgokról?
Hát őszintén nekem rohadtul nem.
Időközben voltak kételjeim, amikor lenyomtunk egy évadot, mondjuk 5-6 adással, tehát egy 3-mal.
Volt az kevesebb is, igen.
Tehát éppen, hogy összeültünk 3-szor, jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy én nagyon, nagyon végeztem az egyetemet akkor éppen abban az évben, ami is rohadtul nem értem rá semmire, azon kívül, hogy dolgoztam és egyetemre jártam egyszerre. Amúgy nekem az rémlik, hogy amikor elkezdtük ezt az egészet, az egy olyan megbeszélés, vagy hát nem is, egy ilyen újévi összeültünk hamburgerezni a most éppen szétbombázott nyugatival szembeni épületben, ahol Burger House volt, és reméljük az lesz majd utána is, és ott beszélgettük, hogy kéne csinálni egy podcastot, és én éppen akkor voltam túl valami házi feladatbeadáson, amit tudom én, szilveszter éjfélig kellett beadni. És ilyen
meg aztán kiszabadul... volt egy emlékezetes jégerezés is az akkor még Schusterinasban, azóta már Kraken Town, amikor így talán rögzítettünk is ott egy félórányi úgynevezett adást, amivel még mindig adósak vagyunk a hallgatóknak, de egyszerűen annyira nehéz publikusra vágni, hogy ezt így azóta sem léptük meg.
És én kérek elnézést az Úristenért, Jézusom!
Jézusom!
Ez a helyes kifejezés arra az estére.
Szerintem erről már beszéltünk, hogy ez milyen környezetben hangzott el, vagy miért, de nem tudom.
Mindegy.
Nagyon érdekes, mert a hallgatók ugye egy szempontból, a magából az adásokból ismernek meg minket, mi meg így emlékszünk azokra a dolgokra, amik elhangzottak az adásban, hogy azoknak mik voltak az előzményei, és nagyon sok ilyen klasszikus dolog volt, ami teljesen másképp emlékszünk rá, mint ahogy mondjuk másokhoz jutottál. Azt nem tudom, értitek-e?
Szerintem én értem. Tehát egy csomószor van, hogy mi emlékszünk arra, hogy hogyan vettünk föl valamit, ami lehet, hogy nekünk egy 40 percig tartott, és abból fél órán egy sikítva röhögtünk, de a hallgatóknak csak a hasznos 10 percet vágtuk bele.
Igen, ez is nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy egyébként amikor mi itt veszünk föl adást, akkor annak mondjuk a 70%-a kiesik, és a maradékot kapjátok
ti. Hát azért annyi talán nem, de...
De az összes minőségi kontentet kivágjuk, és a rosszabbakat vágjuk be, hogy aztán majd a szilveszteri vicc műsorban összevágjuk a jobbakat. Csak sose tudjuk el összevágni, mert olyan sok jó dolog van, hogy nem jutunk el oda.
Na, jó. Na, de akkor ti jöttök. Tony, te mit tudsz elmondani az elmúlt 3,5 évről?
Szóval itt az előbbi nagyon röviden már elkezdtem, hogy akkor én egyetemre jártam, és éppen házikat adtam be, és még előttem állt körülbelül 2,5 évnyi eltelt programtervező info, és hát azóta annak vége lett, és akkor még a Preziben dolgoztam, annak is vége lett, mármint a cégnek nem, magam amennyire tudom, de én átmentem az IBM-hez, és azóta már nem is programozó vagyok hivatalosan, hanem people manager, tehát kis beosztottjaim vannak, akik dolgoznak, és én meg dolgozok, hogy nekik nagyon jó legyen. Szóval ez történik. Per pillanat, ami egy óriási nagy változás nekem, tehát a héten például olyasmiket kell csinálnom, ami végtelenül a komfortzónámon kívül esik, még úgy is, hogy már másfél éve vagyok menedzser, és baromire izgalmas. A mai meetingem után, ami igazából csak úristen egy beszélgetés, semmi, egy amerikai faszival beszélgettem, és utána úgy mentem le a lépcsőházban a következő meetingem irányába, hogy wow, de király, kaptam tőle egy olyan infót, amit nagyon jól tudok felhasználni abban a borzalmas meetingben, amit majd szerdán kell csinálnom. Welcome to my new life. Szóval én itt tartok, és nekem is a podcast az a szívem csücske a mai napig, az egyik a nagyon sokszögű szívemből, és tök örülök, hogy idén már ilyen rendszeres, mert eléggé jó kis ütemet ad ennek az évnek most. Szóval...
Jaj, ennek azért ideje volt.
Igen, meg kellett, hogy megkomolyodjunk egy kicsit.
Már aki, igaz, Tamás? Tényleg, ja, Tamás, te is itt vagy. Te mit tudsz elmondani az elmúlt 3,5 évedről?
Sziasztok, Tomi vagyok. Én továbbra is úgy érzem, hogy az életemből hiányzik egy valami lényeg, amit azóta is keresek. Nehéz ezt megfogalmazni, tehát pont tegnap néztük az Equalizert újra, mert a második része jön, ugye ez a Denzel Washington film, ami egy idézettel kezdődik össze Mark Twain-től, hogy az embernek két fontos pillanata van az életében, az egyik, amikor megszületik, és a másik, amikor rájön, hogy miért született. Úgyhogy én kicsit ilyen útkereső időszakban vagyok az utóbbi években, és keresem azt, hogy mi végre létezem, vagy élek, úgyhogy nekem ez egy állomás volt ez a podcast, és szerencsére ez egy rendszer lett. Úgyhogy én nagyon örülök neki. Azóta nagyon nem változott semmi azon kívül, hogy átlokáltam magamat. Na jó, azért ez hülyeség, tehát egy kúra sok minden változott. Csabival együtt dolgoztunk ugye egy cégnél, utána átmentünk még együtt egy céghez.
Egy céghez, aminél én is dolgoztam évekkel korábban.
És akkor kis magyar IT valóságshow.
Pont ez az év volt 2015, amikor évvégén megváltozott igazából minden, és elkezdtem kicsit más irányba kacsingatni kifele az országból, úgyhogy... Nekem az év eléggé meghatározó volt ebből a szempontból is, tehát hogy podcast is elindult, meg akkor elindult ez is, hogy vajon merre fele jó irányba tartok-e. Most azt kell mondjam, hogy sokkal jobb irányba tartok, és jó helyen vagyok, kevésbé foglalkoztatnak általános problémák, és most kizárólag arra tudok fókuszálni, hogy magamat összetegyem, és további kihívásokat keressek, és hasonlók. Szakmailag nem vagyok megelégedve azzal a dologgal, amiben éppen most vagyok, vagy kerültem, de mindenre lehet változtatni, és mindenre lehet fejleszteni, és szerintem ez a szellem fog vezérelni minket a következő 30 adáson keresztül is, hogy minél jobbak és faszábbak legyünk, úgyhogy kitartás hallgatok.
Már csak 30 adás, és sokkal jobbak leszünk, megígérjük.
Én már alig várom.
Jajá.
Mert
most is kimondtad ezt a következő 30 adást, és így wow, és igazából most már úgy vagyok vele, hogy miért ne.
Ja, de komolyan egyébként, tehát hogyha most én azt a fejlődést nézem, amit velünk összehozott ez a dolog, meg amit esetleg embereknek adtunk ezzel a podcasttel, mert azért nagyon sokan hallgattok minket, kedves hallgatók, és talán szeretitek is ezt, amit itt csinálunk, és hogyha ez lehet még jobb, és még jobb lesz, az amellett, hogy ugye magunk miatt csináljuk, ez nektek is szól, és nektek is jó lesz. Ami egy tök jó.
Igen, ezt mindig elmondjuk, hogy ezt igazából elsősorban magunk miatt csináljuk, ezt minden adás előtt meg kell beszélnünk így hárman, de valójában meg baromi jól esik, amikor látjuk, hogy így meghallgatjátok ilyen 1000-en, meg 2000-en, tehát hogy azért így nagyon király. Menjünk még lejjebb valami kicsit közéletű témába, és nézzük meg azt, hogy ugye a nemrég Disney által akvirált Marvel milyen úton, smódon rúgta ki James Gunn-t. ezt szerintem valamelyik őtök narrálja már fel ezt a problémát, mert talán jobban képben vagytok, mint én.
A Disney kirúgta James Gunn-t, aki a Galaxis őrző, így a Guardians of Galaxy című képregénynek, illetve abból készült kettő darab filmnek az írója és rendezője, és igazából ő a, ennek a franchise-nak a lelke is, méghozzá azért, mert 10 évvel ezelőtt pedofiliával és nemi erőszakkal viccelődött Twitteren, ami valóban nagyon ostoba, amik valóban nagyon ostoba viccek voltak. Ezeket továbbra is meg lehet nézni bizonyos oldalakon. De tegyük hozzá, hogy ezeket a vicceket ő törölte pár évvel ezelőtt, amikor rájött arra, hogy ez már nem ő, és ezeket ást elő valami archívumból, valami nem is tudom.
Valami, akinek nem volt jobb dolga.
Az a lényeg, hogy politikai okokból támadták meg állítólag a Gunnt, mert hogy ő nagy Trump gyűlölő, hogy is mondjam, vagy nem. Ez egy rossz szó rá, nem gyűlöli Trumpot, csak utálja. Tehát, hogy eléggé antitrumpista.
Aha.
És emiatt úgy gondolták, hogy vannak ezek a, nem fogom tudni sajnos, mert Breitbart meg a hasonlók azok nem szélső jobbos hasonló.
Hát tulajdonképpen az európai értelemben az ilyen alt-right, igen.
Az alt-rightra gondolsz.
Ennek a részének nem vagyok otthon az amerikai politikában, sajnos. Igazából engem nem is érdekel ez az éra. Én úgy gondolom, hogy ez egy múló hóbort, egy teljesen megtévesztésnek az eredménye az, hogy ilyen hülye elnök van, és ilyen hülye emberek vannak Amerikában, úgyhogy én meg kicsit bízom abban, hogy eljön ez a utopisztikus világ, mint az Expanse-ban van. Szóval igen, James Gunn. És akkor ennek kapcsán van egy olyan témánk, hogy szerintetek el lehet-e ítélni valakit azért, hogy 10 évvel ezelőtt hogyan gondolkodott, vagy mikkel viccelődött, illetve hogy nektek például vannak olyan poénjaitok, amik 10 évvel ezelőttről, vagy akár pár évvel ezelőttről, vagy akár pár héttel ezelőttről, amikkel most már nem igazán tudtok azonosulni, és hogy milyen világ lesz ez, meg hogy szerintetek ez egy pozitív és jó dolog, hogy most már erre is figyelni kell, hogy miket posztolunk a közösségi médiában, illetve hogy például vannak, akik posztolnak, és azoknak még sincsen következménye, mint például Trump.
Na,
ugye minden kérdőjeled után tudtam volna kezdeni sok mindent mondani, úgyhogy majd ezeket külön-külön vegyük ezeket a kérdéseket, de Tony, nem folytom beléd a szót.
Igen, szóval én itt rögtön azzal kezdeném, hogy az egy dolog, hogy mi mit gondolunk, meg mit gondol egy ember, de itt sokkal inkább arról van szó, hogy mit gondol az a dolog, amit Disneynek nevezünk, mert ahogy egy cégben döntéseket nyilván emberek meghoznak, az, tehát egy cégnek nincsen ilyen formán morális lelki világa, hanem üzleti érzéke van, fogalmazzuk inkább így, és szerintem itt egy olyan gonosz üzleti döntés született, hogy nem voltak hajlandóak. Tehát egy ember dönthet úgy, hogy ő kiáll a barátjáért, kiáll a testvéréért, ahogy ez több alkalommal is megtörtént James Gunn kapcsán. De a Disney nem volt hajlandó kiállni egy rendezőjéért, aki milliókat vagy milliárdokat talicskázott be neki a céghez. Nem. Az első hír után rögtön kuka. És szerintem ez elfogadhatatlan. Látom, hogy... Tehát ez morálisan sokkal inkább elítélendő, mint az, amiért ez az egész történik. Itt semmiféle lojalitás nincs egy ember iránt, akivel... Tehát miért nem próbálták meg nem eltusolni, mert azt is lehet ugyan, de azt elítélném. Miért nem próbálták még megvédeni az emberüket? Valószínűleg azért, amit Tomi mondott, hogy ez az egész egy politikai támadás egy ember iránt, és nem akartak nagyon keresztbe menni azokkal, akik épp le akarják szegény James Gunn-t húzni a klotyón, nehogy ők is véletlenül kakis legyen a kezük, hát... De
mondjak egy érdekes ellenpólus, tehát tudod, a Disneynek van ez a Pixar nevű kis apróska kis cége, ja. Akik animációs műveket gyártanak, és ennek volt egy vezére idén, azt hiszem... Nem, most mondott le egy pár hónapja, John Lasseter, aki tényleg egy nagy név a szakmában. Rengeteg animációs filmet rendezett és írt is a Pixar berkein belül, illetve azon kívül is. Kérlek szépen nem önszántából távozott, de ezek ilyen folyosói pletykák, vagy tényleg írnak róla-e, azt nem tudom, de de írnak. Igen, most közel látom. Az a lényeg, hogy ő elvileg állítólag nőket zaklatott szexuálisan. És emiatt kellett távoznia. Okay. És ezt így nagyon, hát... nagyon nagy dobra nem verte a Disney.
Tehát, hogy de oké.
Vannak érdekességek.
Itt egy másik ember, aki azért, mert népszerű akart lenni egy időben, hülye vicceket írogatott ki a Twitterre. Nyilván összemérhető azzal, hogy valaki nőket zaklatott. Az egyik az szép csöndben lemond, és elvonul a, nem tudom, rengeteg pénzével nyaralni örökre. A másik embert meg bizony nyilvánosan keresztre feszítik, aztán utána tudom én, majd a legacy-jával, vagy az örökségével, ami a Galaxis Őrzőinek a befejező része, mert ugye trilógiának tervezték, az meg majd lesz olyan, amilyen. Hát köszönöm szépen, Disney, igazából kibasztál szerintem azokkal, akikért vagy.
Igen, pont ez a bajom, hogy igazából ez nem a James Gunnról szól, illetve ami a még borzasztóbb, hogy nem is arról a termékről, amit a Disney ugye szállít. Tehát ők konkrétan itt ezt dobták a kukába, hogy volt egy konzisztens vízió ebben a franchise-ban, és hogy ez most így egyértelműen megtörik. Tehát hogy James Gunn volt az, aki mindig kifogástalanul hozta ugye azt, amit kellett, és ugye az Infinity War-ban is ugye megfelelő karakterekre ugye meghívták, mint szakértőt, mert hogy ő érti ezeket a dinamikákat, és akkor tényleg egy 10 évvel ezelőtti dolog miatt, kizárólag a PR érték csökkenés elkerülése miatt egész egyszerűen bedobták a vonat alá, és hogy ez így nem értem, hogy most ez miért ugyanaz a Disney, aki egyébként mostanában egyre menőbb dolgokat is csinál. Kommunikációban, mint termékben.
Tudod, hogy egy befektetői réteg, aki csak azt nézi, hogy mennyi profit csúran cseppen nekik a részvényeik után, az ilyenkor neki áll pánikolni, és azért, hogy az ő kedvükre tegyen a cég, ezért lépéseket tesz, amit valószínűleg majd a gazdasági világ az pozitívan fog értékelni, és nem negatívan, vagy legalábbis nem megy bele egy olyan komoly pénzügyi megterhelés jelentő dologba, mint ennek az egésznek a következménye, ami bekövetkezhetett volna belőle. Pedig én úgy gondolnám egyébként, hogy a Disneynek vannak bőven tartalékai, hogy kibírta volna azt a kis zökkenőt, amit a James Gunn megvédése jelentett volna.
Igen, meg egyébként basszus, most, hogy kimondtad, hogy Disney, én most jöttem rá, hogy hát ugye bassza meg, ki volt Walt Disney?
Ja, erről így, igen, tehát hagyjuk már. Tehát
valahogy túlélték azt is, hogy náci volt az alapító tulajdonos.
Azért még mindig el van nevezve az egész cég.
Tegyük hozzá, hogy ezek azért urban legendek, tehát ez egy nem bizonyított tény, hogy Disney náci volt. Ez egy ilyen ráragasztott valami a 60-as évektől kezdve, vagy 70-es évektől kezdve.
Konkrétan van náci Donát kacsás rajzfilm.
Az semmit nem jelent, mert hogy ez egy paródia volt, és pont emiatt ragasztották rájuk. Tehát ebből a szempontból igen képmutatónak tűnhet, de igen, ezt üzleti szempontból is mérlegelni kell. Minden esetre nem szép, hogy ennyi pénzt keres valaki, egy cég, és utána így bánik vele, szerintem.
Hát de ennek semmi köze a pénzhez, szerintem. Tehát, hogy ez kizárólag egy morálisan nagyon erősen megkérdőjelezhető dolog, hogy meg nem összeegyeztethető azzal, ami a Disneynek, aminek a Disneynek kéne lennie, szerintem. És vagy nem tudom, tehát, hogy ez rohadt hiteltelen.
Tegyük már hozzá, hogy mi lesz ezután James Gunn-nal. Gyakorlatilag nyilvánosan kinyírták a karrierjét.
Most igen, ugyanaz ezután... történt, mint Louis C.K.-vel például.
Pont a Louis-t akartam mondani is.
Igen. Példának. Annyiból egy bonyolultabb dolog, hogy ő azért nem csak szavakkal bántott embereket, de ez meg megint egy elég komplex dolog, hogy ugye ő konkrétan nem erőszakolt meg senkit, fizikailag nem bántott senkit, ő gyakorlatilag, most minden most lényegtelen, mert nem is akarok annyira belemenni, de hogy gyakorlatilag az ő munkássága, az meg az ő hatásához képest, meg ahhoz a közvetített üzenethez képest, ami iszonyatosan pozitív nála, és amit nagyon konzisztensen 20 éve csinál, és előkapartak róla egy nagyon régi esetet, amikor nők előtt maszturbált, és hozzáig sem ért, és akkor emiatt most így teljesen lekaraktergyilkolták, és New York Times cikkben megalázták, és azóta sem látott sehol. Szóval nyilvánvalóan nem validálom azt, hogy ez helyes, hogy nők előtt maszturbálsz az engedélyük nélkül. Nem helyes, több gáz, Igen. De pont a Louis C.K. az, aki szerintem ezután ki tudna állni, és tudna olyat mondani, amitől így ebből lehetne egy tanulságos történet, amiből mindenki jól jön ki. Egy tehát kicsit, szerintem ő pont az az intellektus, aki ezt meg tudná lépni.
Egy kicsit más vágányra terelhetem ezt az egészet, csak egy pillanat elejéig, mert eszembe jutott az, hogy egy időben engem borzasztóan irritált az, hogy a Goker, és most csak azért, nem azért mondom a Gokert, mert hogy mi történt velük, hanem az, hogy ők ugye hajlandók voltak fizetni embereknek azért, hogy kiszivárogjanak információk az Apple-től még a bejelentések előtt, és én mindig úgy éreztem, hogy ezzel tönkreteszik a cégnek azt a tervét, hogy ők egy meglepetést okozzanak a rajongóiknak, vagy a vevőiknek, és hogy most is azt érzem, hogy ezen az egészen megint ilyen bulvár média sajtótermékek keresik retkesre magukat, mert mindenki arról akar olvasni, hogy milyen mocskot túrnak elő most éppen kiről.
Hát azért tegyük hozzá, Goker tönkre vágták rendesen. Tehát a jó, Paul Hogan sztorit miután lehozták, az annyi volt, csak kellett nem is az ügyvédnek, az valami tulajdonos volt valami hatalmas
Éppen ezért mondtam, hogy most nem azért hozom fel a Gokert, amiért, hanem csak egy példa, hogy a sajtóra, hogy itt azért szerintem a sajtó is felelős, mert megjelenik egy ilyen, és újságíróknak a hada kezd el iszonyatos módon teperni azért, hogy túrjunk még elő valamit, most ezt olvasni fogják, ebből most pénzt lehet csinálni.
De ez mindig így volt, a pletyka újságíróipar az mindig is ilyen volt, Daily Mirror, Daily Star és stb. Mindenféle gusztustan dolgot hoznak le, vagy okay, csak hozdunk vissza.
Ez nem segít a jelenlegi helyzetben, amikor embereket tesznek tönkre egy-egy hír kapcsán.
Persze, hogy nem.
Gyakorlatilag az egész elmúlt 10 perc beszélgetés mindannyiótoknak a felvetéseire így egységesen tudok azzal reagálni, hogy igen, az egész oda vezethető vissza, de ugyanúgy az Apple szivároktatások, a James Gunn botrány, a Louis C.K. botrány, a minden, hogy egyre tehát exponenciálisan nő a jelentősége, meg a hordereje egy internetes vagy egy bármilyen újságcikknek, gyakorlatilag mivel mindenkinek kijön a falából az internet, és ez egy 5-10-15 éves jelenség, mi csak most jövünk rá, hogy ez mennyire iszonyatosan meghatározó. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy influencernek hívnak ugye már mindenkit, akinek van 1000 követője a YouTube-on, ja. Mert hogy egész egyszerűen a fiatalok azt nézik, és nem a híradót, ami szintén borzasztó, de hogy egyik sem szabadna, hogy egyeduralkodó legyen, mint információforrás.
Van és influencer fesztivál.
Jó, minden van már, tehát már minden influencer, hogyha eszel egy kakaós csigát és kiposztolod valahova, és ezt lájkolják, akkor már influencálod a tömegeket azzal, hogy hol legyenek kakaós csigát. Tehát, egy agyrém. Tehát...
Csabi, mi influencerek vagyunk?
Biztos vagyok benne, hogy lehetne olyan kontextust találni, ahol ránk lehetne fogni. Igen. Én azt látom, hogy ha onnantól, hogy valaki meghallgatja a véleményedet, és néha egy minimális is befolyásolod a cselekvésében azzal, hogy szerinted ez fasza, és neked ad a szavadra, az végül is befolyásolás, még hogyha nem is ártasz vele akkor is.
Jó, de ebből most itt csináltak egy valamit, hogy elnevezték hogy emberek akarhassanak azok lenni.
Pontosan, és ez megint az, hogy gyakorlatilag attól van egy dolog, hogy azt mondod, hogy dolog, mint ahogy a Besenyő Pista bácsi mondja mindig, hogy hát mi az, hogy ülő garnitúra, hát az nincsen, az csak két fotel meg egy kanapé. Tehát így az van. Influencerség meg az egész modern világ az ugyanez, hogy nincs olyan, hogy ülő garnitúra, de mindenki ülő garnitúrát akar venni, pedig lehet, hogy elég neki egy fotel.
Tehát... Ez most nagyon deep és nagyon igaz, és én ezért szeretem a lárpullát, mert igazából abban ott mindig nagyon sok igazság volt, csak a nagyon, nagyon angol humora mögött néha egy kicsit a nevetés mellett nem hallatszott, hogy milyen igazság van benne. Pedig Csirke bácsi, a tyúkember nagy igazságokat tud mondani.
Így van, meg Kemenes Valvi bácsi is a magyar vidékről óriási elemzéseket tol egyébként, ha figyelmesen hallgatod, csak közben rohadt vicces is.
Na és akkor még egy aspektus, amiről nem beszéltünk, így az, hogy a véleményeteket azt meddig tarthatjátok fönn, vagy számít az, hogy mit mondtatok Twitteren vagy Facebookon 10 évvel ezelőtt?
Én azt mondanám, hogy számít, de ne lehetetlenítsen el az, hogy én mondjuk megváltoztatom a véleményemet egy dologban, mert hogy basszus, az ember attól ember, hogy változtatja a véleményét, fejlődik, jobb lesz, több lesz. Tehát én azért twitterezek nagyjából 8 éve, hogyha most visszamennél kb. 3 vagy 4 évet, és random tweetemet felolvasnád nekem, nekem van rá egy 80%-os tippem, hogy nem tudnék mögé állni. És ez nem azért van, mert akkor én hazudtam, vagy hogy mit tudom én, de nem, én általában őszint, sőt, tehát konkrétan a Twitteren szerintem soha nem vetítettem semmit, vagy ilyesmit, tehát ez mindig azért egy hiteles dolog volt, amit én oda leírtam, csak hát lehet, hogy 8 évvel ezelőtt basszus 20 évesen, vagy 21 évesen teljes, sőt, biztos, hogy teljesen máshogy láttam a világot, és voltak bennem olyan indulatok, amik miatt belementem hülye vitákba, hülye érvekkel, úgyhogy még csak igazam se volt. De hát mivel ezt megtettem, ezért a eközben kapott pofonok sora vezetett oda, hogy már nem vagyok ilyen hülye, és nem megyek bele a vitába, és talán még igazam is van. De hogy az ember pontosan így kell, hogy működjön, csak ugye, hogyha közszereplő vagy, akkor ez kurva bonyolult, mert onnantól pénz van mögötted, meg cég van mögötted, ugye PR divízió van mögötted, egy terméknek az arca vagy, és itt kellemetlen, hogyha előkerül, hogy 10 évvel ezelőtt pedofíliával viccelődtél, igen. Ugyanúgy, ahogy a Dan Harmont is, ugye Rick and Morty-nak, vagy a Community-nek a showrenderét is ugyanezzel megtalálták, hogy volt valami idióta, nem tudom milyen sketch, amit 10 évvel ezelőtt csináltak, és az is valami hasonló, hogy ilyen, azt hiszem nem érőszak poén volt benne, de hogy ez egy ilyen pilot hülyeség volt, amit bebaszva csináltak, és soha nem ment le sehol. De hogy igazából az Adult Swim erre tök jól reagált szerintem, hogy hát ennek igazából semmi köze semmihez, és persze tudjuk, hogy ez gáz, de hogy ez amúgy nincs. Tehát, hogy ez a dolog sose volt semmilyen cégér alatt leadva, mint hogy ez így jó. Hogy nem érőszakkal vicceskedni az jó, mert hogy nem jó. De hogy maga a Dan Harmon is bocsánatot kér ezerszer, az Adult Swim is elmondta, hogy ez nem az ő termékük, és hogy náluk ez nem lenne oké. Okay. De szerintem ez pont eddig érdekes. Tehát, hogy... Nem értem, hogy miért kéne ezt tovább vinni.
Na jó, tehát de akkor Disney miért nem tudta? Pont. De Disney miért nem tudta ugyanezt csinálni, mint az
Adult Swim? Mert túl nagyok. Szerintem túl nagyok egyszerűen, és fosnak. Szerintem ez egy szerencsétlen döntés volt, amit lehet, hogyha aznap egy másik executive asztalára rakják, akkor máshogy dönt. Nem tudom, szerintem ez egy sima... egy fogaskerék aznap nem jól működött a Disneynél. Ezt félre esztimálták ezt, hogy ezt hogy kellett volna kezelni.
Lehetséges, hogy mondjuk 5-10 éven belül, ha megyünk állásinterjúra, akkor ott lesz a teljes historink, social media historink a HRS-nek az asztalán, és idézget belőle, hogy azt miért mondtuk.
Hát ez már most is ott lehet.
Két éve azt mondogatták, meg emberek ezt beszélgették ilyen egymás között, hogy hú, figyelj, mielőtt mész interjúra, szedd le a buli fotóidat, vagy tedd őket izére, privátra, vagy ez nem is olyan újdonság, csak engem nem érintett, mert szerintem nincsenek vállalhatatlan dolgaim fönt.
Igen, egyébként ez a nagy megfejtés, hogy talán ne legyél egy gyökér, és akkor nem kell félned semmitől. Ez ugye az élet minden területére eléggé applikálható, de nyilván bebecsúsznak hibák, amiket igen meg lehet találni, mert az internet nem felejt, és amúgy én konkrét példákat tudok, nyilván nem fogok egyet sem elmondani, ahol effektív social media stalking történik junior pozitor fölfelé. Tehát van ilyen, ez már most történik.
Valahol van egy pont, ahol elkezdődik ez a background check, és szerintem az már az a kategóriájú állás, tehát ami nem kell, hogy IT legyen, lehet hát
onnantól,
valamilyen,
hogy az arca lesz
köztisztviselő, köztisztviselői pozíció, vagy média pozíció, vagy nem tudom, egy cégnek egy középvezetői pozíciója, ami ahol már azért szerintem ott már esetleg van választási lehetőség.
Igen, és egyébként tök érdekes, a House of Cards-ban voltak ilyen tök érdekes jelenetek, amikor nem csak a politikusokat, hanem az egész stábot, amikor ugye castingolják a különböző ilyen részekben, és hogy ugye a végsőkig gyakorlatilag egy óra alatt a gyerekkoráig visszavennek a mindenféle hisztoriban, meg iskolai évkönyv, meg akármi, és hogy gyakorlatilag mit, hogy azért nem lehet a nem tudom milyen kabinetnek a tagja, vagy a nem tudom kinek a security officerje valaki, mert hogy 16 évesen bedobott egy ablakot, és mit tudom én, olyan emberrel fotózták le, aki aztán náci lett később. Tehát, hogy biztos van az a szint, ahol ez rohadt fontos, és talán ez az a szint, ahol ez fontos is kell legyen, bár ez is azért ennél komplexebb kérdés szerintem. De ja, na, de minden akkor, esetre, amit a Tomi szeretnék... vetett föl, hogy ez eljön-e el. Ez tuti. Hogy ez jó-e, azt nem
szeretnék
tudom.
Szeretnék itt egy érdekes átkötést csinálni, és kíváncsi vagyok, hogy nektek beúlik-e valami, majd attól függően, hogy milyen nyelven néztétek ezt a dolgot, a fidelity vagy hitelesség az melyikőtöknek mond valamit?
A high fidelity-re gondolsz?
Nagyon friss az élmény, én arra gondolok, amikor beszélgetnek a James Delos-szal, a William a Westworld-ben, és azt mondja neki, hogy ez a beszélgetés a hitelesség miatt van, hogy mennyire határoz meg téged amiket teszel, és ez ide baromira illik. Mert hogy azok a dolgok, amiket teszel és amiket csináltál, az mennyire határozza meg a te személyedet? Mert ugye miről is szólt a Westworld második évada?
Oké, bocsánat, ide gyorsan beszúrok egy disclaimert. A Westworld első évadát végignéztem, a másodikból megnéztem kettő részt, és bár ezt az első évad végén is tudtam, a második évad elején mondtam ki végleg, hogy ezt én nem értem. Én ezt nem értem, már nem úgy nem értem, hogy nem értem a dolgok. Tehát, hogy le tudom vezetni, hogy miről szól, és értem, hogy a timeline-okat, meg persze, tehát, hogy technikailag értem, ami történik, csak nem jön át. Tehát egyszerűen nem bírom nézni. Akkora bullshitnek látom, hogy hihetetlen. Tehát, hogy megnézek 100 egységnyi kontentet, 3 egység okosságért, és 97 egység távolba révedő androidokért a sivatagban. És nem érdekel. De elhiszem mindenkinek, aki szereti, hogy ez amúgy értékes, én nem látom. Úgyhogy ennek fényében beszéljetek tovább. Nem érdekel a spoiler, csak nem fog tudni okosat hozzászólni.
Csaba, ez, amit most mondasz, ez ugyanaz, mint én vagyok, de a Westworld első évada után. Én úgy álltam föl, hogy ez egy szar, ez egy fasság, itt kitalálnak dolgokat, és belehazudnak az emberekbe, és kezd olyan lenni, mint a Lost, és hogy a faszom se kíváncsi rá. És valamiért megnéztük pont az első két részt, és utána a harmadikat, és utána a negyediket, és nem tudtam leállni, mert annyira kibaszottul szenzációs lett a második évad. Teljesen ég és föld a különbség az első és a második között, de el kell jutnod arra a szintre, amikor már látod, hogy kezdenek megválaszolni a kérdések, és egyébként ez a negyedik, ötödiknél van. Onnantól kezdve az összes kérdés így részenként így folyamatosan magyarázzák a dolgokat, hogy mi mihez kapcsolódik, és a végén van megint egy geci nagy csavar, szokás szerint. És szerintem kurva jó. Tehát a Westworld az most a jelenlegi televíziózás, legalábbis a második évadával az egyik legkiemelkedő sorozata, és hihetetlen jól fogtam meg ezt a mesterséges értelem témát, amit már a Person of Interest-ben is nagyon szerettem.
Annyit tennék hozzá, hogy nagyon jól érzékeltetted azt, hogy a Westworldnek az első évada az megmutatott egy kis környét ebből az egész dologból, ami megmutatta, hogy most mi is a park, meg ott mi is történik. És utána ez most kontextusba helyezte, a második évad kontextusba helyezte a világgal, hogy mit is keres a világban ez a park, és a harmadik évad, ami ezután jön, azt fogja megmutatni, hogy milyen hatással van ez az egész a világra. És nagyon, nagyon szépen tágítják ki azt az univerzumot, amit felépítettek.
Annyira gyűlölek titeket most, mert most az van, hogy egyrészt pontosan tudom, hogy valószínűleg igazatok van, hiszen a kedvenc sorozataim pont a második évadig rettenetesen rosszak. És a másik dolog, amiatt utálok titeket, hogy emiatt most akkor meg kell néznem. és erre sem időm, sem kedvem nincsen, de muszáj.
Igen.
Pont azután, hogy az Orange is a New Black új évadát végignéztem, mert azt viszont imádom.
És de, ezzel, bocsánat, ezzel ne most engedjük Tony el megválaszoltad a kérdést, hogy influencerek vagyunk.
Igen.
Igen, egymást influenceljük folyamatosan.
Igen, ugye mivel magunknak csináljuk ezt az adást, nem?
Így van. Na, de amit az okos dolog, amit elkezdtél mondani, amiből a Westworld kijött, annak mi is volt a lényege? Tehát, hogy meghatároz-e minket alapjainkban az, amit teszünk?
Nagyon nem szeretném elspoilerezni neked ezt a dolgot, mert meg akarod nézni, de muszáj egy kicsit belemennem a dologba.
Nem baj.
Tehát itt még eléggé viszonylag a sztorinak az elején kiderül, hogy itt nem is igazából az androidokról volt itt elsősorban szó, meg a szórakoztatásról, hanem itt ezek a befektető csávok, ezek rájöttek arra, miért jönnek az emberek a parkba? Azért, hogy itt önmaguk legyenek, és hogyha az emberek önmaguk, és te szépen rögzítgeted, hogy az emberek mit csinálnak, amikor önmaguk, akkor esetleg ezekből a rögzített információkból lemodellezheted azt az illetőt. És ők gyűjtöttek az adat, gyűjtötték az adatokat, és gyűjtötték, és hogyha emlékszel, az első évad végén egy elég nagy mennyiségű adatot próbáltak kiuttatni az, az intézményből, és hát az egész parkból. Na, az az adat, az arról szól, hogy kik is a vendégek. És nem egyszerűen az, hogy XY, hanem hogy kicsoda, ami alapján akár fölprogramozható valaki, hogy az legyen. Lásd Bernard, hát, ugye a Bernard karaktert láttad, hogy neki volt, és ott is van egy nagyon szép vonal, és ezt most nem fogom lelőni, hogy Bernard miért olyan, amilyen, és miért nem olyan, mint Arnold.
Fuck it, kurva élet.
És nagyon-nagyon érdekes dolgok derülnek ki a végén, és én szeretném most azt mondani, és elnézést kérni a hallgatóktól, de szeretném megvárni a következő adást ezzel a beszélgetéssel, hogy lássam a fejedet, miután végignézted ezt a sorozatot, mert erről úgy van értem beszélni, mert most csak spoilereznék. Most eltízeltem neked bizonyos dolgokat, most már influencer vagyok, és hajlandó vagy megnézni a filmet. Nézd meg, és utána beszéljünk róla újra.
Nem, az vagy most már ízített, most ott tartunk ezzel a sorozattal, hogy már a randi vége van, és már eleget ittam, úgyhogy hát tudom, hogy lesz szex, csak hogy így nem akarom, mert tudom, hogy bántani fog.
Csabi, ki fogja harapni a torkodat, de majd oda fogod a kezedet.
Akkor mindjárt jön a Kingsman-es popsiba is vállalja rész, hogy konkrétan van benne egy akkora csavar, és egy olyan dolog, amire én egyáltalán nem számítottam, és képesek voltak eltitkolni egy, majd több mint egy éven keresztül, hogy ez a csavar létezik. És kúra lesz.
És jó, megmondom neked, Csabi,
nem mondhatok többet róla, de szerintem Tony, te tudod, miről van szó.
Nekem
a zongoráról.
A zongoráról?
Hogy kiül a zongoránál.
Ja, igen. Nekem ebben a sorozatban megint volt egy olyan pillanatom, amikor így ültem a tévé előtt, és így, ja, hogy az akkor van, hogy az nem akkor, hogy az mi? És én azt hittem, hogy ebben már nem tudják ezt elsütni. De megint olyan szépen összemesselték egy mashup, két idősíknak egy olyan tökéletes mashupja, hogy a végén áll kb. Össze a fejedben.
Igen, az idősik mashup az azért az első évadban arra azt mondtam még úgy is, hogy gyűlöltem az egészet, hogy na ez azért úgy ez ütött. Tehát ott az Anthony Hopkinsnak a monológiai, meg az utolsó résznek a big reveal-je, arra azt mondtam, hogy na ez prime job, az rendben volt. A másodikat egyelőre halára untam, és nem értem, és fúj, de hogy valószínűleg az lesz, hogy meg fog nézni a recap-et, és folytatom.
Az eleje az ilyen kríziskezelés, tehát hogy próbálják ott úrrá lenni azon, hogy mi is történt, amikor elkezdik ott összerakni a dolgokat, és továbbra is vannak benne értelmetlenségek, meg kicsit nehezen megérthető motivációk, de a végére úgy nagyon szépen összeáll a dolog.
És az a szép, hogy minden karaktert elhelyeznek abba a dologba. Tehát amiket eddig megismert az első évadba, azt most fenekestül felforgatják, és elrendezik egy teljesen másik irányba, ahonnan sokkal logikusabbnak tűnik már az első évad is. Bár én továbbra is úgy vagyok vele, hogy én nem élveztem volna, hogyha abba az irányba megyünk tovább, hogy ilyen világok, meg stb. Ez a nagyobb kép, ez valami szenzációsan zseniális irány. Mondjuk én amúgy is ilyen AI függő vagyok, úgyhogy nagyon szeretem az ilyen öntudatra ébredő dolgokat.
És még
kivéve, ha velem történik. Ne, lámpa,
még
ne!
Még egy kis teaser, az, amit azt az SV logót, amit láttunk, azt nagyon szépen beemelik ebbe a dologba, és szépen le is kerekítik, és nem lesz túlzásba víve, és ez annyira jó volt, hogy nem kezdtek el itt még messzebb venni ezekkel a dolgokkal. Hát épp annyira említették meg, hogy mi az az SV a VV mellett. Figyelj, nekem az összes zombis sorozatról az érzésem, meg zombis filmről, hogy soha nem a zombikról szól, talán az iZombit kivéve, meg a melegtestek talán az volt egy ilyen zombis film, ami a zombikról szól, de hogy az egy nagyon kemény film, na de hogy ez általában az emberekről szól, hogy mit csinálnak ebben a helyzetben. Tehát a Fear the Walking Dead-et azt mondjuk az elejétől kezdve néztük, amikor pont betegek voltunk itthon a most tavasszal is elkezdtük nézni, és az is ilyen karakterdrámák az egész. Tehát a zombik az csak egy setting. Az az, hogy vannak ilyen
hát jó, de hát nyilván. Nyilván, tehát most a legtöbb filmes eszköz, meg a legtöbb filmes klisé, tehát érted, a vámpír filmek se arról szólnak, hogy milyen lehet vért inni, tehát hogy ez tök mindegy, az csak egy olyan, az egy metaforája valaminek,
na,
érted.
Na azért a Hotel Transylvania 3 azért.
Na jó, annak én láttam a szinkronos előzetesét, gyakorlatilag így képzelem el a rajzolt rákot. Tehát így nem, fú, hogy lehet valamennyire borzasztó?
Szerintem nem lehet olyan rossz,
hogy engem ilyen minyonok szinten irítás.
Azt a Gendy Tartakovskék csinálták, akik az összes Cartoon Network-ös agymenésért felelősek a Dexter laboratóriumától kezdve a Pindur-Pandorokon keresztül, tehát azért adjuk meg nekik, hogy ők azért a maguk módján egy eléggé stílusos banda, akik azt csinálják.
Oké, Tudom, hogy ehhez most nem tudsz hozzátenni. Nem tudok hozzátenni, de ja, szóval nekem ehhez lehet, hogy egy kicsit öreg vagyok, vagy nem tudom. Bár jó, nem is nekem csinálták. Csak hogy amikor vannak olyan csodálatos, fantasztikus rajzfilmek, mint a Hihetetlen Család, meg az Agymanók, akkor én így megnézek egy animált valamit, ami ennyire gyermeteg, akkor kicsit elszomorodom, hogy amúgy egy kicsit még tovább erőködtetek volna, akkor meg tudná nézni még 600-szor annyi ember, és nem csak a gyerekek. Meg a gyerekeknek is miért kell szart adni, csak azért, mert elég nekik. Tehát főleg zavar.
Tök igazad van, és rohadtul ne nézzen Peppa Piget a gyerek, és amit már egy korábbi adásban is mondtam, hogy jöjjön a Disney stream, és nézzen Donát Kacsát, neonácisat. Uh-huh. De most tök...
Neonácisat?
Nem a neonácisat, neon... Úristen!
Igen.
Szóval, Csabi, én egy olyan kérdést akartam csak föltenni itt a neonáci Donát Kacsa mellett, hogy mondjál már egy szíves, a középiskolás korodból egy rajzfilmet, hogy te milyen rajzfilmeket néztél középiskolásan? Sorozatot?
Hát, néztem a kommunista Batman-t, a Maós Superman.
Kincskereső kis Batman-t. Nem, tényleg, tehát középiskolás koromban pont én akkor szerintem ilyen nagyon nagy fiú voltam, és nem néztem semmi ilyesmit. Tehát sorozatra ezt ilyen biztos, hogy soha nem néztem.
Csésztél folyton.
Hát egyrészt, másrészt meg nem tudom, tehát ilyen rajzolt dolgokat, amik amúgy felnőtteknek szólnak, azt szerintem már ilyen 18-20 évesen kezdtem elnézni ilyen Archert meg ilyeneket.
Na, de
hogy figyelj, tehát ilyen animéket sose néztem.
Amire én gondolok, az olyan, hogy láttál-e például ilyeneket még régen, amikor én voltam középiskolás, az M-szaton mentek ilyenek, hogy Hey Arnold, meg...
Ja,
meg
persze, de hát Doug. Az várjál. Az nekem, én akkor még általános iskolás voltam, és a Nickelodeonon mentek.
A Nickelodeon
ezek
dolgok.
A Rocko's Modern Life, a René Stimpy, igen, a Hey Arnold, a... Mi volt még? A Jaja szörnyek, úristen,
Jaja
az milyen
szörnyek.
Beteg
na,
volt.
Igen, na nekem ezek...
Na, ezeket
ezek
vágom.
Ezek nekem már így középiskola eleje... középiskola időszak. Tehát ezért érdekelt egyébként, hogy nálad, amire középiskolás lettél, mik mentek? Mik voltak akkor? Mert utána én próbáltam Cartoon Network-kel így lépést tartani, de például már a Ben 10 az már nekem így annyira
na
nem.
Na igen, ezt én azért tudom, mert ugye van egy 6,5 évvel fiatalabb hugom, tehát amikor én voltam középiskolás, ő ezeket nézte, pont ez a Ben 10, meg a volt az ilyen nagyon érdekes Charlie Angyalai, nem tudom milyen kópia, ilyen anime-szerű rajzzal megcsinálva ugyanaz a három szuperhős csaj, meg a Bozli, de hogy nem így hívták őket, csak ilyen izé.
Aha.
És én azt látom, engem halálba irritált, de hogy a tesóm meg imádta, mert ő annyival fiatalabb, hogy ő nem tudja, hogy volt jobb.
Na,
és hát... ugye azokat, amiket én néztem, azokat akkor meg már levették, tehát nem tudta, hogy amúgy...
Na igen,
voltak.
Mert hogyha visszamegyek én arra, amit általános iskolás koromban láttam a Cartoon Networkön, akkor még nyilván angolul, az akkor még voltak ilyen Space Ghost, meg Johnny Quest, meg Johnny
Real
Bravo.
Real Adventures of Johnny Quest, jaja. Azt rebootolták a 80-as évbeli sorozatot, és kurva jó lett, egy ilyen VR valóságban játszódott a fele, és az volt számítógépes grafikával rajzolták meg azokat a részeket.
Az olyan szinten előbbre mutatottak saját koránál, az a Johnny Quest remake, az valami hihetetlen volt. Múltkor volt egy jelenet belőle a izében, a Family Guy-ban, teljesen ráflesseltem. Tehát ilyenek voltak, meg a Pindur-Pandurok, ugye, meg a Dexter laboratóriuma, ezek mentek
too
akkor a Cartoon Networkben. Too
Stupid Dogs.
Hogy macseb? Ez... Megvan a macseb?
Mi? Jaj, az
macseb,
is mi kell adanos.
Úristen, meg az Ed, Eddi.
Úristen, azt mondjuk imádtam. Az már annyira ostoba volt, hogy ezt nem tudtam nem imádni.
De, és akkor még nem volt ilyen tré ostoba, hanem az csak olyan szimplán ilyen bunkóval ütnéd ostoba, tehát ez a Jawbreaker szarság. Nagyon. Tehát ez valahogy akkor még úgy jó volt. Már ez is eltávolodott a szép régi rajzfilmektől, amik a Donald Kacsák meg az ilyenek voltak, de még nem is volt
hát
annyira...
Hát azt is kimérte valami piackutató, hogy már az túl cuki, és nem elég pörgős, és nem néznék meg, és inkább mennének helyette Xboxozni, aztán akkor nincsen. Bár úgy érdekes, hogy az elmúlt két évben kaptunk két Mici Mackó élőszereplős filmet is, és mind a kettő gyakorlatilag dráma. Ami egy érdekes. Mondjuk valószínűleg azért, mert pont most vagyunk mi 30-asok, akiknek ez jelent valamit. Tehát valószínűleg ezt meg így mérték ki a marketingesek, hogy ez ezért fog működni.
Én ezt annyira bírom, hogy az egyiket nem a Disney csinálta, a másikat meg igen. Tehát, hogy az egyik ugye a Viszlát Christopher Robin, amit az ADS hozott, a másik meg ugye a barátom Robert Gida.
Igen, utóbbit még nem láttam.
Ami kb. Ugyanaz, mert ugye a Christopher Robin az a Robert Gida.
Így van.
Érdekes így egyébként.
Van. Tehát, hogy két film a felnőtt Robert Gidáról, és ugyanabban az évben jöttek ki, tehát de ez nekem azért ez egy kicsit... Igen.
A Disney-s változatot meg lehet érteni, mert ugye az kvázi a Mici Mackónak az élőszereplős remixe, mert abban ott van tényleg a Mici Mackó. Viszont a igen. Goodbye Christopher Robin az
konkrétan egy háborús dráma volt. Meg, tehát.
Az magáról a Mici Mackónak a történetnek a megírásáról szól. Tehát az igen, kvázi az, nem igen. A Disney-féle Mici Mackóról.
Azt tudod miről szól? Tudod mihez hasonlított? Annak idején volt az a nem is tudom, a Pán Péter volt a címe, tehát ami akkor játszódik a
Johnny Deppesre gondolsz, ugye?
Igen, ami...
Valami Sehol ország, hogy is...
Igen, Soha ország, Visszatérés Soha ország, mit tudom én, valami ilyesmi volt a címe, és hogy az is inkább arról szólt, ahogy megszületett ez a Pán Péter karakter. Hogy egy kicsit körüljárják azt, hogy születtek ezek a legendás dolgok, a másik meg konkrétan visszahozza. És jaj, malacka, jaj, mackó, ott van az autón, jaj, de...
Tudjátok, mi az érdekes ezekben a ilyen élőszereplős, ilyen újra tekerésében ezeknek a történeteknek, hogy érted, mi lehetne annál 2018-asabb, mint egy Mici Mackó élőszereplős film Ewan McGregorral, ahogy a felnőtt Robert Gida a felnőtt issuit megpróbálja pszichológiai feldolgozni a kis plüssállataival, és visszanyúl a múltba, és hogy túl komplex neki a világ. Azt hiszem ez a plotja a filmnek. És hogy ez így annyira ilyen modern értelemben megpszichologizált, okos dolog, és ja.
Megmondom neked, hogy miért föl ehhez. A SpongeBob kockanadrág ki a vízből.
Én ezt komolyan érdekesnek gondolom, hogy ez így szerintem amúgy amellett, hogy most így, de nem, igazad van, hogy nevetségesen is hangozhat, de hogyha belegondolsz abba, hogy tulajdonképpen tényleg azokat az időket éljük, ugye az előbb beszéltünk az internetnek a negatív terjeszkedéséről, hogy ugye a fake news, meg hogy túl nagy a jelentősége, de ez viszont a pozitív oldala, hogy az emberekhez az a tartalom is eljut, hogy talán mondjuk foglalkozzál önmagaddal, meg a lelkeddel, meg önismerettel, meg pszichológiával, és értsd meg, hogy mik a problémáid, és mondjuk tök érdekes, hogy egy Mici Mackó univerzumban is már ezt így megkapargatják, és a múltkor olvastam egy nagyon érdekes tweetet, mondjuk az mond.
Hát, de Mici Mackó borzasztóan ostoba, tehát maga a karakter, tehát...
Na jó, de nem pont ez a szerepe, hogy visszanyúlok a múltba, ahol találok valamit, amire most felnőttként rájövök, hogy amúgy ő egy ostoba karakter, még régen hogy szerettem, és hopp, ott a fejlődés, hopp, akkor így ezen elindulok, nem? Tehát, hogy ez nem egy eszköz? Mondom ezt úgy, hogy nem láttam a filmet.
Csak... Ha most végignézném James Gunn-t, amikor beszélget saját maga 10 évvel ezelőtti énjével, és az énje elkezd neki ilyen erőszakolós poénokat mesélni. És ő megfogja és szétveri az arcát.
Ezt
végignézném ezt a short filmet, vagy egy SNL-be beraknám.
Na, de ez konkrétan arról a tök természetes folyamatról szól szerintem, ami mindenkinek érdemes átmenni egyszer az életében, hogy így visszatekint arra, hogy ki volt, mint ahogy mi most a podcasttel, hogy én is belehallgattam az első adásba, és így hú de szarú szólt, meg jaj de hülyék voltunk, meg jaj de összeszedetlenek, meg nem is volt rendesen megvágva, meg túl hosszú az intro. Ugyanígy az embernek is vannak ilyenjei. Hát most nyilván szerencsétlenebb a közszereplő vagy, ezt már mondtam az előbb is. De na mindent, a múltkor láttam egy érdekes tweetet, ami mondjuk a randizásról szólt, de bármire ráhúzható, hogy ez a randizás régen, ez a milyen zenét hallgatsz, milyen filmeket szeretsz, jaj, de jól nézel ki, és ez a randizás most, ez a mennyire vagy tisztában a múltbeli traumáiddal, és mennyire aktívan dolgozol rajtuk, hogy ne projektáld rám a szarságaidat. Tehát, hogy ez így rengeteget fejlődött szerintem az emberekben ez a tudatosság, hogy értsük meg a problémáinkat, és dolgozzunk rajtuk, és ez csomó embernek egyre fontosabb, és szerintem egy tök jó tendencia.
Ez egy tweet volt mostanában, nem te írtad ki véletlenül?
Nem, én csak retweeteltem, mert nagyon tetszett.
De igen, tehát hogy igen, erről
de tökéletesen szól. Összefoglalja a modern világot, hogy gyakorlatilag én ezt egy pozitív dolognak tartom, hogy mit tudom, 10-20 évvel ezelőtt, amikor a Bravo magazinon kívül, meg a szüleiden kívül tinikorodban nem jött be hozzád impulzus, akkor így mindenkinek ilyen iszonyat szorongásai voltak, hogy hogyan kell ismerkedni, hogyan kell másik emberrel bánni, hogyan kell a problémáimat megoldani, kommunikálni, és most meg ott az internet előtted, és akár a Twitteren, akár bármilyen platformon, hogyha szerencséd van, akkor el tud hozzád jutni olyan tartalom, hogy egyébként, ha van egy ilyen szorongásod, akkor azzal így meg úgy foglalkozál, és olvasd el ezt, és olvasd el azt. És Csabi, talán ezt kéne többet csinálni, mint
Csabi,
a fake
news-t. Tudod, hogy ilyenkor most kapnál tőlem egy Ron Swanson gifet.
Amennyiben?
Hát Ron Swansonnak az életfilozófiája az, hogy erre a sok fasságra semmi szükség nincsen. Nem kell a lelkeddel foglalkoznod, fogd meg a buta telefonodat, meg fogjál egy baltát, és old meg az életedet.
Igen, ez a 70-es évek amerikai túltolt férfi képe, ami ott abban a kontextusban, abban a korban tökéletesen működött, és éppen ezért nyomorított meg generációkat, akik nem ilyenek voltak, mert kisebbnek érezték magukat.
De ettől szerintem még a GIF jár.
A 21. század, a GIF jár, abszolút a poént értem, csak hogyha most maradunk egy kicsit a komoly szinten, tehát hogy pontosan ez a probléma, hogy gyakorlatilag bullyingban nőtt fel már több generáció, és az internet segítségével talán lehet egyfajta recept, hogy oké, engem baszogattak azért 16 évesen, mert mondjuk bemertem vallani, hogy sírtam a Titanicon, most mondtam egy nagyon hülye példát, de hogy tehát, hogy miért ne tehetném, tehát, hogy miért kell engem azért bántani, tehát egy kicsit így ezt az élét levagdosni a csúnya nagy gonosz világnak azzal, hogy így foglalkozol azzal, hogy ez valójában milyen probléma, és ez az én problémám-e, vagy másról szól-e, vagy rólam szól-e, tehát az önelemzés, kicsit befelé tekintés, amit a múltkor az egyedül utazásnál is megemlítettem, hogy ezek tök fontos dolgok lehetnének talán, és egy csomó olyan, mit tudom én, egy faluban élő, érzékeny lelkű, amúgy tök értékes embernek lehet, hogy ez az egyetlen egy hozzáférési pontja ezekhez a gondolatokhoz, mert mindenhol máshol bántják.
Én sírtam a Titanicon, de hogy jön egyébként az a társkereséshez, hogy minél jobban tudjunk beszélni a problémáinkról? Tehát így csajozik manapság az ember, vagy?
Nem, most, hogyha feltételezzük azt, hogy mondjuk nem az van, hogy Tinderen összeszedsz valakit, és megisztok valamit, aztán fölmentek szobára, hanem mondjuk tényleg így társat keresel az életedhez, akkor szerintem azért annak, aki kicsit is tisztában van azzal, hogy ő mit szeretne az élettől, meg hogy így merre tart, annak ezek igenis fontos dolgok, hogy nem az a lényeges, hogy a másik milyen zenét hallgat, hanem mondjuk, hogy így vannak-e feldolgozatlan traumái, amik miatt majd lehet, hogy 3 év múlva rád dob egy ilyen iszonyat nagy atombombát, hogy figyelj, ez így nem megy tovább.
Jó, de szerintem ezek a traumák, beszélgetni. A traumák nem jönnek elő az első hetekben, hónapokban, években, és ez nem.
Pontosan azért nem, mert mindenki megküzdési mechanizmusként elrejti őket. Hogy majd, ha nem veszi észre, hogy ez a bajom van, akkor talán jó leszek neki. Ez egy nagyon, nagyon modern és nagyon aktuális probléma sajnos. Ez azért mondom, mert ezt konkrétan pszichológussal beszélgettem erről, meg pszichológiával foglalkozó emberekkel, meg olvastam is erről, és ez egy nagyon-nagyon 2010-es probléma.
Ezzel csak az a probléma, hogy alapból egy kicsit kiveszi a párkapcsolatnak elméletileg, vagyis lehet, hogy itt most én a régi időket idézem, az lenne az értelme, hogy két ember megismeri egymást, és akkor esélyt adnak egymásnak, hogy megpróbálják együtt. Most ehhez képest az, hogyha rögtön az elején föltúrjuk a kertet, és megnézzük, hogy hány csontváz van elásva, és utána végig gondoljuk, hogy oké, hajlandóak vagyunk mi ezekkel a csontvázakkal foglalkozni azért, hogy ebből legyen egy kapcsolat. Erre lehet, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy nem, keresek egy másikat, akinél kevesebb csontváz van a kertben, miközben az ő kertjében van igazából a sok csontváz.
Ennek nem az lesz a vége, gyerekek, hogy tele lesz egy csomó emberrel a világ, akiknél csontvázak vannak, és egyedül halnak meg? Boldogtalanul?
De igen. De igen, pontosan ja, ez a problémának a lényege.
Ja, hogy probléma? Jó, oké. Most azt hittem,
hogy ez
mondtam, a normális.
Én mondtam,
hogy ez
normális, azt mondtam, hogy ez van. Tehát én pontosan ezt látom, hogy ha tehát jelenleg, ezt most azért mondom, mert én annyival pont fiatalabb vagyok nálatok, meg hogy elég régóta, most már úgy mondom, hogy voltam egyedül, hogy nekem ez nagyon sokáig egy nagyon aktív problémám volt, hogyha komolyan akartam ismerkedni, akkor az azért volt rohadt nehéz, mert mindenki tele van elnyomással, meg elrejtett, eldugdosott csontvázakkal, és emiatt mindenki tök más mutat kifelé, mint ami, és akkor, hogy így mélyülnek el a dolgok, ezek így esnek kifelé, és így elködösítik azt, amiről szólnia kéne az egésznek, hogy amúgy nekünk jó együtt, és tudunk tervezni, mert hogy...
A világban mindig kétféle dologról szólhatott szerintem egy kapcsolat. Az egyik dolog az szólhatott arról, hogy nem beszélünk arról, hogy milyen problémáink vannak, a másik szólhatott arról, hogy igyekszünk áthidalni vagy egyrészt hagyni az embereket, hogy próbálják megoldani a problémáikat, és támogatni őket egymást abban, miközben ők megpróbálják megoldani a problémáikat. Tehát az egyik az, akik nem beszélnek róla, és végigélnek egy életet úgy, ez talán régi. Manapság hát viszont ehhez vezethet a dolog, hogy az új, ez az új dolog talán inkább az, hogy igen, elfogadom, hogy ez a valakivel összejövök, akkor vele nem csak a szuper jó élményeket kapom, hanem kapom vele a táskákat. Azokat a dolgokat, amik őt meghatározzák, és lehet, hogy ezek olyan dolgok, amiken ő dolgozni fog, hogy megértse, és túllépjen rajtuk, és én segíthetek neki ebben, és ettől tesszük mi egymást értékesebbé, és ettől leszünk mi egy pár. Nem pedig attól,
igen,
hogy
csak
nem
pontosan ez az a munka, tehát pontosan ez az a munka, amit 100-ból 99 embernek eszébe nem jut belerakni.
Hát
semmilyen emberi kapcsolatban. Tehát éppen ez a probléma,
ezért
hogy annyira...
Ezért van rengeteg válás. Azért, mert kiderül,
hát válás, meg ezért van rengeteg ember egyedül. Meg ezért van az, hogy rengeteg ember kizárólag ilyen kötöttség nélküli dolgokba mer csak belemenni, abba is csak egy hónapig, mert egyszerűen úgy van vele, hogy oké, itt van egy másik ember, és egyszerűen így nem vagyok hajlandó megismerni, mert hogy az abból csak a gond lesz, meg
igen,
a probléma, meg a sírás.
Igen, ezért működik a Tinder, az internetes rapid randi, ennyi. Tehát az emberek rapidrandiznak, aztán egyedül fölnevelnek egy gyereket, mert hogyha képesek, akkor megszülik maguknak, hogyha nem képesek rá, akkor nem tudom, akkor egyedülálló férfiak.
Nem igen, tudom. De hogy efelé tart a világ, tehát hogy az a klasszikus ilyen családmodell, amiben ez az apa, anya, gyerekek 50 évig együtt, aztán ezért, tehát ez így szerintem generációkon belül teljesen el fog tűnni, és rengeteg csodálatos, csillogó individuum lesz, és néha-néha esetleg így összejön egy család 100-ból egy.
Ja.
És akkor, tehát efelé megyünk.
És akkor gondold végig, hogy mi egy, most a női képet azért nem mondom, mert nem, nyilván nem tudok egy nőnek a fejével gondolkodni, de hogy férfiként belegondolok ebbe a világképbe, és azt látom, hogy oké, vagy magányos leszek, alkoholista, mert mondjuk nincsen pénzem, vagy pedig lesz pénzem, és lesz bőlem sugar daddy. És akkor tényleg ez a két opció van, vagy szegény leszek és meghalok, vagy gazdag leszek és veszek nőt, vagy...
Oké, csodálkozol, hogyha ez a két opció van előtted, akkor csodálkozol, hogy az emberek nem vágynak arra, hogy próbálkozzanak, hanem jó, nekem egyedül a PlayStation-emmel otthon.
De nekem van egy harmadik...
érthető ez, csak
de figyelj,
neked van a fejedben harmadik, igen, mert téged úgy neveltek, meg volt mintád.
Hogy megpróbálok valakivel együtt lenni, és megpróbálok megoldani a problémákat, és akkor együtt jutunk lépésről lépésre előre. De ez az, amit senki nem akar bevállalni, mert nekihez nincs kedve, nekihez nincs energiája.
Nem, valójában
inkább...
mintája nincs. Valójában
hát
azt látja,
az...
hogy hát az én szüleim is kiabáltak egymással, meg apám ott hagyott, akkor nyilván nekem miért jutna jobb, akkor inkább foglalkozom magammal, mert az egyszerű. És halmozom a pénzt, meg az élvezeteket, meg mert hogy az rohadt egyszerű, azt
hát
nem
igen,
tudják
és
tőlem elvenni mások.
Ez egy begyűrűző dolog, mert ő is ezt a képet fogja. Ha adott esetben úgy alakul, hogy ő egy gyereknek egy mintaképe lesz, akkor ő ugyanezt a mintát fogja átadni, és ez egyre mélyebbre és mélyebbre fog gyűrűzni, és akkor ugye még nem beszéltünk azokról a elfolytó, mérhetetlenül vallásos közegekről, ahol például egy egészen más kép alakul ki, és úgy nőnek föl emberek, hogy összeházasodnak, és elviselik egymást, mert a vallás, és mert az a felső hatalom így akarta, és hát az is egy külön világ.
Hát jó, de ez azért már nagyon messzire visz, tehát hogy azért ez mondjuk egy réteg dolog, de hogy egyébként ami ténylegesen aggasztó, és ami tényleg az átlag embernek szerintem jelenleg mondjuk 20 és 40 között egy nagyon aktuális és nagyon ijesztő problémája, az pont ez, hogy annyira komplex lett nagyon hirtelen a világ, tehát de amit a múltkor is mondtam, hogy tehát apám még nincs 60 éves, de hogy olyan házba született, ahova nem volt bekötve a víz. És hogy már iskolás volt, amikor csoda volt, hogy valakinek van egy fekete-fehér képcsöves tévéje, mi pedig jelenleg real-time beszélgetünk 1000 kilométer távolságból MacBookokon. Tehát, hogy akkorát ugrott a világ, hogy egyszerűen nincs előttünk olyan példa, hogy a szüleink a mi helyünkben mit csináltak, mert nem voltak soha a mi helyünkben. Soha senki nem volt a mi helyünkben, soha semmilyen generációnak előttünk nem kellett azokat a problémákat megoldani, körülbelül sem, ami nekünk van, hogy egy ilyen információs sűrűségben kötődni egy másik emberhez, és elfogadni, és valami közöset kihozni egy emberi kapcsolatból. Ezt ilyen körülmények között soha megközelítőleg sem csinálta senki, és tök egyedül vagyunk, és tanástalanok, és ezért így elbasszuk.
Nekem erre van egy remek anekdotám, saját sztori, hogy 23 évesen a koliból hazamentem, és így apukám várt a kocsival a buszmegállóban, és beültem mellé a kocsiba, és így föltettem neki ezt a kérdést, hogy figyelj, apa, tehát hogy kell 23 évesen csajozni, és így rám nézett, és azt, hogy fogalmam sincs, én akkor már házas voltam.
Aha, pontosan, ez így, tökéletes példa, igen.
Köszi, akkor igen. Mit csináljak?
De szüleimmel ugyanezt, tehát hogy ez a anyati, hogy jöttetek össze? Hát, hogy így elmentünk egy randira, aztán összeházasodtunk, és lettél. Tehát, és tényleg, tehát hogy régen ez konkrétan annyira benne volt az emberekben, hogy hú, már 20x vagyok, és itt van valaki, aki végül is jó fej, hogy így mindent odadobtak a táblára, hogy jó, akkor csináljuk.
Mert én amikor megkérdeztem apámat ugyanerről, akkor ő azt mondta, hogy oda kell menni a csajhoz, és azt kell mondani, hogy szia cica, jössz csörögni.
Sokkal jobb.
Ez a baj, hogy látjátok, amikor ők voltak fiatalok, akkor semmilyen elemében még csak nem is hasonlított a világuk a miénkre. De tök egyedül vagyunk ebben, tehát hogy ezt így nekünk kell kitalálni, és hát így egy nagy zsákba macska minden.
Nekem a fotárom annak idején azt mondta, hogy ő neki nagyon kényelmesen ment a két kapcsolat egymás mellett, mert az egyiknek az egyik héten írt levelet, a másiknak a másik héten. Na, és ez így egy dolog volt, ma meg hogyha nem válaszolsz vissza Insta vagy izén Messengeren, hogyha rád írnak, akkor...
Ha már elolvastad, és nem válaszolsz, már 5
igen,
perc,
akkor már biztos megcsalod.
Igen. Hát az a durva, anyukám meséli mindig, hogy konkrétan a város két ellentétes felén laktak apámmal, és megbeszélték mondjuk, mit tudom én, random csütörtökön, hogy akkor 2 hét múlva szerdán 8-kor a Moszkván. És a két időpont között nem volt interakció közöttük. És így randíztak, tehát, hogy így gondolj bele, és hogyha valaki késett 10 percet, akkor így a másik így bedurcázott, és akkor így mit tudom én, nem, volt olyan, hogy azért apám késett fél órát, és anyám nem várta meg. Tehát, hogy...
Pedig két hetet várt, hogy találkozzanak, igen, és fél órát igen. Nem várt rá ott.
Igen.
Akkor mégse vagyunk annyira mások, mint régen.
Hát, jó, hát igen, innen is lehet nézni.
De... Hány ilyen rapid randim volt, hogy megbeszéltem valakivel valamit, azt nem jöttem. Jaj, ez a régi időszak, amikor még az ember elkezdett csetelgetni, meg társkeresőkre járni, így 10 akárhány évesen.
Nekem eljött a randim, csak épp a lovardából jött, mert egyébként lovakkal foglalkozik.
Mert egyébként lópott.
És
sziasztok! Hát... Luisa vagyok.
Nincs valaki egy kis kockac...
Istál oszaga volt. Cukor. Nem volt ló, tehát nem randiztam lovakkal.
Csak egyel. Ja, isteni volt.
Ha nincs ló, jó a szamár is.
Esetleg Shrek.
Ó, anyám. Ez nagyon hamar eszkalálódott ez a dolog.
Igen, jó, hát ez elkomolytalankodtuk, de már ideje volt feloldani, mert túl
igen,
komolyak
igen, ezt akartam mondani, hogy ettől függetlenül olyan mély témába nyújtatok, hogy konkrétan lehoztatok az életről. Tehát, nem akarok a saját gyerekem lenni, meg a saját meg nem született unokám. Jó, mondjuk egyik sem született meg, de most már nem is akar megszületni.
Egyrészt belegondoltam abba, amit most mondtál, hogyha nekem lesz egy gyerekem, és 20 évesen megkérdezi, hogy a fater most mit, akkor így mondanám neki, hogy bazd meg.
Igen.
És kb. Ez lenne a...
Kislányom, előveszed a Snapchatet, apu, mi az a Snapchat? Oh. Nem fontos.
Igen, a Snapchat olyan lesz, mint most a gramofon, tehát, hogy így...
Fél VR-ban fognak ismerkedni, mint a Ready Player One-ban a Parzival és Artemis. De egy pillanatra visszatérnek, Csabi, egy gondolatot hoz, amikor azt mondtad, hogy pszichoterapiára járnak a gyerekek, meg bullying, meg stb., hogy megnéztem múltkor egy karácsonyi filmet, az a címe, hogy A karácsonyi történet, a Christmas Story, ami 83-as film, és konkrétan abban eléggé erősen van bullying, és hogy ott semmi kezelésre nincs a dolognak. Aztán jött egy korszak, mondjuk a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, ami már azt hiszem talán a mostani Y-generáció, vagy Z-generáció? Z-generáció. És akkor náluk már megjelent az, hogy azokat a gyerekeket, akiket bántottak, azokat már elviszik, hogy fel tudják dolgozni, és szerintem most kéne a következő lépésnek lenni, hogy elvinni azt a gyereket a pszichoterápiára, aki buli. És talán mindenki eljutna valakihez, akivel meg kéne beszélni a problémáját, és akkor talán ki lehetne írtani ezt a marhaságot, mert az, hogy továbbra is megy a bullying, csak most már segítünk szegény embernek feldolgozni, ez tüneti kezelés.
Így van, és egyébként tudod, hogy miért alakul ki alapjában a bullying? Mert hogy az a gyerek, aki a bully, annak az apja Ron Swanson. Érted? Tehát ez a nincsenek érzéseid, fiam, te férfi vagy, és hogyha valaki elpityeredik, akkor még verd is meg, mert az gyengeség.
Na,
tehát
és mi a tanulság? Tehát, mi a tanulság? Legyél felvilágosult felnőtt, és legyél felvilágosult apja a gyerekednek, és akkor talán nem lesz buli, csak elképzelhető, hogy akkor őt fogja valami gyökérnek a gyereke megverni, mert mindig lesz egy gyökér, akinek lesz
mindig
egy gyereke.
Mindig lesz egy, de hogy nem mindegy, hogy kezeled, meg nem mindegy, hogy érted-e, hogy ez veled miért történik. Tehát, hogy a gyereket ne adj Isten bántják, mert hogy nyilvánvalóan lesz ilyen mindig, hogy bántják a gyereket, de hogyha ő megérti, hogy ez nem azért van, mert hogy ő gyenge, vagy rossz, vagy bármi baj van vele, hanem azért, mert az a másik, aki bántja, neki van problémája, mert mondjuk az apja egy gyökér, vagy veri, vagy ilyesmi, és ezt ő érti, akkor ez egy sokkal könnyebb dolog. Tehát ugye, és nagyjából itt értem vissza az eredeti érvemhez, hogy már a Mici Mackóba is beleviszik ezt, hogy szerintem erre rohadt nagy szükség lenne, hogy talán nem azt kéne megtanulni, hogy milyen hegység a Badacsony, meg milyen kőzetet bányásznak az Andokban,
meg hogy, erkölcstan és hittan, mert hogy szerintem pont arra a slotba beférne egyébként egy kis gyerekekkel beszélgetés arról, hogy gyerekek, meséljetek már, hogy milyen volt a napotok. Mondjatok már, tehát elbeszélgetni egy olyan vanonvant, amit velem csinál egyébként a főnököm, hogy akkor glad, mad, sad, mondjál egy dolgot, ami boldoggá tett az elmúlt két hétben, mondjál egyet, amitől mérges vagy, és mondj egy olyat, amitől szomorú.
Igen, tehát ott is van hetes, akkor ő vezeti a stand-upot, minden reggel mindenki elmondja, mi van.
Figyelj, teljesen értelmetlenek voltak az osztályfőnöki óráim mindig. Minden egyes alkalommal, pedig ott lehetett volna retrózni. Hát osztályon fele be se járt az osztályfőnöki órára, max azért jártak be, hogy ne kapjanak osztályfőnöki intőt.
Nekem középiskolában volt egy olyan tantárgyam, hogy demokratikus állampolgárrá nevelés. A töri tanár tartotta, ezáltal ezek töri órák voltak.
Beszélünk az Apple-ről?
Hogy egy milliárd dolláros cég lett, és továbbra is tele.
Hát igen.
Ezeket donglokat árusít egy kibaszott laptophoz.
Igen, nekem annyira diszonáns volt, hogy abban a pillanatban, hogy elolvastam ezt a hírt, hogy egy trillió dolláros cég lett az Apple, konkrétan a még nem egészen egyéves MacBook Pro-mon megint beragadt a V betű. Tehát én így nem. Meg a kedvencem az, hogy a mai napig meg tudja azt csinálni a számítógépem, hogy így felemelem a kis fedelét, hogy ébredjen föl sleepből, nincs nyitva semmi, tehát nem kell visszaállítani a 25 ablakot, csak így ébredj föl, és így fekete képernyő egy egérkurzorral. Bármit csinálsz, és csak a force reboot segít rajta.
Perspektívába helyezhetem ezt neked, Csabi. Emberek Windows laptopokat használnak úgy, türelemmel és megszokásból, hogy te azt már falhoz basztad volna 50-szer.
Ja,
nem
hát
a beragad,
persze,
nem a beragad gomb miatt, és tehát emberek Windows laptopjaikon, mert kénytelenek azt használni, ezért rászoknak ilyenre. És értem a problémádat, hogy miért kell ez, amikor tudtak jót is csinálni mondjuk 3 évvel ezelőtt. Igen, van, amikor kísérleteznek valamivel is elbasszák.
De hogy bassza meg, most akkor 2 évente vegyek 600 ezerért egy belépő kategóriás laptopot?
És most nem. Már érted, hogy miért egy trilliárdos cég.
Igen, egyébként tényleg ennyi, tehát, hogy...
És most megértetted.
És amúgy nem is rájuk haragszom, én a mindenki másra haragszom, hogy nem csinál neki konkurenciát. De tényleg, tehát engem nem érdekel, hogy alma van a gépemen, egy jó gépet szeretnék, amin 5 évig el tudok dolgozni, nagyon sok pénzért. És az Apple csinálja ebből a legjobbat, és rossz.
Ott van, ott van a konkurenciája a Microsoft, meg a Surface.
Nem, fúj, rossz, nem. Nem használok Windows-t munkára, meg ilyen fröccsöntött tabletet, nem. Bocs. Tehát, hogy egy rendes, jó fémes fogású, masszív laptopot szeretnék, rajta egy jó operációs rendszer, ami gyors, és 12 órát bír az aksia, és könnyű, és menőn néz ki, és el tudok vele menni tárgyalni. Ezt megcsinálja mondjuk a Dell meg a Lenovo ugyanezért a pénzért, de azon is Windows van. Tehát, hogy így meg vagyok lőve.
Használjál Ubuntu-t.
Nem, az meg még rosszabb mind a kettőnél. Az Ubuntu az nem rendszer. Nem. Felidegesít, annyira rossz.
Látod, Csabi, milyen jó, hogy csak a V betűd van beragadva.
De hogy jövő héten a B is be lesz, meg a Spacebar, és vihetem vissza garisjavításra, és 5 napig a munkaeszközöm egy szervizbe van, és visszakapom úgy, hogy mosolyogva fogja a szememben mondani a szervizes, hogy fogsz te még visszajönni?
Csabi,
ez történt, bazd meg.
Az első generációs Unibody 13 colos MacBookomat 3 havonta vittem vissza a szervizbe, mert elkezdett kerregni a Winchester-e. Nem tudom, mit mondhatnék, mert ez egy első generációs dolog volt, és a borzasztó sok változóból az egyiket félrenézték. És mert ilyen előfordul. És én is bosszankodtam miatta, de idővel megbocsájtottam, mert utána jöttek második, harmadik generációs Unibody MacBook Pro-k, és azok már jók voltak. Aztán most csináltak pillangó billentyűzetet, és szar lett. És most csináltak hártyás pillangó billentyűzetet, és lehet, hogy ez is szar lesz, de lehet, hogy jó lesz, és majd 5 év múlva, amikor megcsinálják a nem tudom miért, akkor majd visszasírjuk a hártyás pillangót.
Hártyás pillangó, mint egy Black Swan sequel.
Az a baj, hogy ha megveszel valamit, azt túl kell azon lendülni egy éven belül, vagy 2 éven belül, és ezt bele kell kalkulálni, hogyha például ilyen eszközökkel dolgozol, hogy ezt így belekalkulálod a napi szintű kiadásaidba, vagy a havi szintű kiadásaidba, hogy kvázi hitelre magadnak leasingelsz egy gépet, és utána mindig eladod, és veszel egy újat.
De akkor meg már miért ne leasingelni a gépet, és csinálnád azt például, amiket most már telefonokkal, de már kocsikkal is lehet, hogy azt mondod, hogy jó, én akkor innentől kezdve adok, itt tudom én 20, 50, 60, 80 ezer forintot havonta arra, hogy mindig meglegyen az aktuális iPhone, meg az aktuális Toyota Auris, mert a Toyota is csinálja ezt.
Én most erre ráálltam telefonnal, rá fogok állni a következő számítógépemmel, hogy tényleg szolgáltatásként tekintek az eszközeimre, és kész, de már ugyanígy vagyok az ingatlannal is. Tehát konkrétan, de szerintem múltkor már megbeszéltük, nem akarok most ebbe belemenni még egyszer, tehát hogy szerintem ez nagyon jól fog működni.
Én ezt csak annyival egészíteném ki, hogy az autós téma az, hogy például egy Toyotát lehet most már így venni, hogy amikor jön a verzió frissítés, akkor leadod a régit, és kapsz egy újat, és ugyanúgy fizeted tovább a havidíjat. Ennek a következő lépése az, amit például a Volvo csinál, hogy gyakorlatilag nem egy konkrét autóért fizetsz, csak befizeted a Volvo-nak a prémium díjat, mint hogyha a Netflixre fizetnél elő, és megmondod, hogy én most azt a kocsit szeretném, és azzal a kocsival egy volvós ember odaáll a házad elé, és használod. És azt mondod, hogy jövő héten szeretnék elmenni a hegyekbe, de ahhoz a, mit tudom én, az S90 nem a legjobb, mondjuk egy XC60 jobb lenne, akkor ezt szólsz a Volvónak, oda jön egy ember, elviszi az S90-et, és hoz helyette egy XC60-ot, most utána azt használod. És így működik ez a szolgáltatás, ezt így találta ki a Volvo.
De hát ez tökéletes, tehát erre megyünk.
Ez kell. Nyáron bérelhetném a kis kábriót.
mocsok drága szolgáltatást, tegyük hozzá. Tehát,
de egy Volvo
mondjuk,
is
mondjuk
drága.
Kerül 200 ezerbe havonta. Tehát 200 ezer forintot
ja.
Mondjuk egy 12 milliós autóért fizetsz mondjuk havi 200 ezer forint törlesztő részletet. De mondjuk ez a Volvónak a kategóriája. Tehát, hogyha te meg hajlandó vagy hitelre venni egy Volvót, akkor lehet, miért ne vennél inkább egy Volvo szolgáltatást, és akkor van egy Volvót. Csak ugye nyilván ezt az adott országban ezt a Volvónak biztosítania kell. Szerintem ez tök érdekes, hogy ebbe megyünk el, ebbe a szolgáltatás alapú világba. Nyilván az emberek ettől rettegnek, mert akkor nem lesz saját tulajdonod, és mi lesz, hogyha leáll a
szolgáltatás? Ez még két generáció, és senkit nem fog érdekelni. Onnantól, hogy mi leszünk a nyugdíjasok, akik utánunk jönnek, azoknak már nem fog eszébe jutni, hogy meg is lehet venni dolgokat. Ez egy folyamat.
Autós mozi az Árkádban. És voltunk, és megnéztük a mi volt,
ez a
szombatesti lázat.
Van ott fönt,
a parkolóban, vagy? Fönn a tetőn, ahol a szabad égi parkoló részen, egy részt leválasztottak ott, és kiraktak egy nagy ilyen LED falas kijelzőt, tök élvezhető minőségben van a film, rádiófrekvenciájon a hangja a filmnek. Az ára, az árképzése az baromi jó, gyakorlatilag 100 forint az egész, és kapsz két kukoricát, meg két üdítőt is.
Wow.
Tehát 5100 forintot kell érte fizetni, de kapsz egy 5000 forintos árkád kupont, amit levásárolhatsz, vettünk bele cipőt. És az a 100 forint, arról megkaptál egy blokkot, és azért ott van a karszalag rajtad, kapod a görkoris lányoktól a kukoricát, meg a üdítőt. Ki kell rakni a zászlót, hogyha kérsz valamit, akkor odagurulnak.
Ez nagyon nagy ötlet.
Iszonyat menő, és nagyon remélem, hogy megcsinálják máskor is, mert most ez augusztus 2-től szeptember 2-ig tart, és a szombatesti lázról szeretnék viszont beszélni. Az a film konkrétan abból nagyjából olyan 20-30 perc angolul volt, a többi pedig magyarul. Ezt időközben vették észre, és gyorsan beraktak alá egy feliratot. De hogy miért is? Mert hogy az eredeti magyar szinkronos változatból kivágták az összes dolgot, amiben volt egy csöcs, amiben volt egy kis csúnya beszéd, vagy melegekről beszéltek, vagy akármi ilyen vállalhatatlan dologról. Ugye egy 78-as filmről beszélünk, azt hiszem. És konkrétan a film olyan 20-30 perccel rövidebb, és viszont az eredeti vágatlan verziót néztük, de nincs meg ugye hozzá teljes szinkron, nem szinkronizálták újra. Így amikor olyan részek jöttek, ott az angol hang volt. Ez egy elképesztő. Először azt hittük, hogy most átvált angolra, akkor biztos valami dalbetét lesz. Nem.
Igen, konkrétan... nekem is volt egyszer, hogy valami még nagyon-nagyon régen, amikor még valamiért szinkronosan néztem filmeket, még 8 éve, de már volt ilyen letöltősdi, és a rendezői változatot akartam valamiből nézni, és hogy akkor ugyanez tapasztaltam, hogy minden másik jelenetből 3 mondat angolul van.
Ja. Nagyon érdekes volt egyébként, így nagyon könnyű volt szétválasztani azt, hogy annak idején mit cenzúrázott ki belőle az akkori rend, és mit hagyott benne, és hogy hát ez a film az sokkal-sokkal gyengébb azok nélkül, a jelenetek nélkül. Tehát van például olyan szituáció, hogy egy hapsi meg egy csajt dugnak a kocsi hátuljába, és ezt másik kettő nézi, meg szól nekik, hogy ki kéne már onnan jönnetek, de és ott meg mondják, hogy ne, várjál még, majd mindjárt még. Ez olyan szinten
és
volt.
És ezt egy az egyben nem vállalták be a magyarban?
Egy
az egész
egyben. Ez konkrétan az egész jelenet kuka.
Durva.
Le voltam döbbenve. Egy teljes értelmes beszélgetés volt ripityára cenzúrázva, tehát gyakorlatilag érthetetlen lehetett a magyar változatban, mert az eredeti filmben ugye váltogatták a kameranézetet, és az egyik kameranézetben volt egy félmeztelen táncoló csaj. És azokat a beszédrészleteket, amikben a csaj benne szerepelt a képen, azokat nem szinkronizálták le. És kivágták a filmből. Így valahogy összetákoltak egy beszélgetést, ami nem is az eredeti.
Mondjuk ezen tudás birtokában nem értem, miért nem ment végig eredeti hangon magyar felirattal a film. Tehát miért kellett szinkronnal váltogatni?
Szerintem ez megint arról szól, hogy Magyarországon igyekeznek szinkronosan bemutatni a filmeket.
Megint itt vagyunk a témánál.
Egyébként nagyon sok ilyen 50-es, 60-as emberkét láttam a kocsikban, akik jöttek nosztalgiázni. És egyébként mi is nagyon élveztük, borzasztó jó volt, már vettünk még egy-egyet a DiCaprios héten a téglára, és ugye már rögtön az elején kettő jegyet vettünk, a Szombatesti Lázra, meg a szeptember 1-én van a Ponyvaregény. Ponyvaregényt autós moziban, és vinni fogunk izét McRoyalt, meg, és McRoyalt fog enni a kocsiban, miközben izé a
Royal sajttal.
Royal sajttal, miközben ők erről beszélnek.
Fú, ezt azért nagyon adom. Ez remélem lesz még.
Jó, mondjuk a minőségbiztosítási technikája az egésznek az, hogy ha 45 perc lemegy a filmből, és utána a rossz idő miatt vége, akkor az megtekintetnek minősül. De hogyha 45 perc előtte, 45 perc még nem ment le, és úgy kell megszakítani az adást, akkor valamikor később pótolják. Szóval 100 forint. De szerintem kurvára megéri. És görkorislányok, és popcorn, és kukor, és üdítő, és nagyon menőség. Tomi, nálad biztos, hogy van ilyen. Én először hasonlóval Belgiumban találkoztam, amikor az Uber Eats-től rendeltünk a szállodába. Most pedig Magyarországon van a Volt. És látom a biciklis futárt GPS-en, hogy jön. És írja nekem, kemény, hogy 16 perccel előbb fogok odaérni, mert jó a forgalom, meg ilyenek, és így imádom.
És meg én konkrétan is szurkoltam neki, hogy a jó úton jöjjön, és így néztem, hogy aha, ott be jobbra, aha, ott nem menj, ott le van zárva a jár, á, jó, akkor most már indulok le, mert mindjárt itt vagy. Tehát így zseniális.
És te tökre tetszik, és így egy csettintéssel rá tudtak verni szegény netpincére, mert ugye ők ezt a maguk módján nem tudják kivitelezni, amíg nincs GPS mindegyik cég, mindegyik futárának a seggébe. Talán a netpincér Go-val meg tudják csinálni, de az meg nincs beleépítve az alkalmazásukba, hogy követni tudjuk a futárt.
A netpincér Go-nak a fejlesztése az külföldön történik, és nagyon lassan, és nagyon bürokratikusan. Tehát ezt azért tudom, mert ugye egy hónapig ott futárkodtam náluk, Holt időben, viszont ha már ott voltam fejlesztőként, így mellesleg megkérdeztem ott az embereket, hogy amúgy van, hogy fejlesztési meló nincs itt, és mondták, hogy nem, az úgy van, hogy ők kitalálják a feature-t, elküldik valami random európai országba, és akkor ilyen 6 hónapon belül már be is esztimálják a sprintbe, és akkor esetleg elkészül. De hogy ez egy kicsit más biznisz.
Ez a kísérlet véget ért, Csabi, számodra?
Ó, hát nagyon régen már, hát ez egy hónap volt kereken. Összesen 7 vagy 8 napot csináltam. Tehát ez ilyen, tényleg az volt, hogy láttam előre, hogy egy hónapig nem fog bejönni most ilyen meló, és akkor így jó idő volt, úgyis van egy Suzuki, aztán elmentem kaját kihordani, de jó pofa volt. Tehát napközben ott zenét hallgattam, jártam a város, jó pofa volt, de meg nem tudom, azt nem tudom, múltkor nem beszéltem erről a podcastben, vagy csak Twitteren beszélgettem valakivel, erről nem emlékszem, hogy szerintem néha tök érdekes tapasztalás az, amikor az ember hirtelen kiszakad abból, amit amúgy csinál, és valamilyen méltóságon alulit, vagy ilyen nagyon-nagyon komfortzónán kívülit csinál egy kis ideig, csak hogy így kontextusba helyezze magát. Hogy nekem például volt egy olyan napom, amikor délelőtt elmentem tárgyalni Inkben, Zakóban egy projektről, mint vezetőfejlesztő, és délután este pedig mentem pizzát hordani a netpincér feliratú pólóban, és egy hostelben a diákok nem nézték ki belőlem, hogy tudok angolul, és mutogattak. Tehát ezt így 20, egy munkanapon belül megélni szerintem elképesztően érdekes, és nagyon-nagyon hálás vagy utána azért, amit elértél, és hogy ezt neked nem muszáj csinálni, csak csinálhatod.
Most erről eszembe jutott a Toby Maguire féle pókember, aki ugye pizza futárkodik, és közben fényképez, és közben még pókember is. Tehát egy... Te nappal futár vagy, éjszaka meg kóder.
Jó, hát igen.
Vagy voltál, ja, pontosabban.
Igen, ez nagyon viccesen hangzik, de valójában ez így nem így van, de ja, poénnak jó. Ugyanúgy, mint ahogy a Rockstar fejlesztő is nagyon vicces, de ez sem így van. De jó hangzanak ezek.
Hát pedig ezt is mondtam neked talán pont a kis valamelyik Facebook chatünkben, hogy te vagy az egyetlen Rockstar fejlesztő ismerősöm, de lehet, hogy ezt említettem az előző adásban is.
Lehet, hogy az adásban is mondtad, igen, de hogy most igen, tehát hogy van egy rockzenekar, amivel fellépünk, és megnézik 150-en, meg amúgy fejlesztő vagyok, tehát ebből nagyon jó ki lehet hozni azt, hogy Rockstar, de hogy ez nem az. De jó pofa.
Csabi, te állsz legközelebb ahhoz, akik fesztiválra járnak és zenélni az ismerőseim közül.
Ja. Hát idén 3-mal több fesztiválon léptem föl, mint vettem részt nézőként, úgyhogy, és még megyek 2-re augusztusban fellépni, úgyhogy.
Aha, hát akkor 30 adást letoltunk, és legalább 30-at még tervezünk is, nem?
Abszolút.
Én mostanában szoktam a kocsiban hallgatni a sajátunkat, mert most annyi podcastet hallgatok már a kocsiban a rádió helyett, hogy így hétvége felé elfogy, és akkor elkezdtem a sajátunkat hallgatni.
Megtisztelsz igazán, Tony, így 3,5 év után.
De egész jó, mindig úgy hallgatjuk, hogy Helgával együtt, és akkor néha rám is szól, hogy várjál, most érdekes van most. Akkor...
Fogd el a pofád, mert beszélsz.
Igen.
Ja. Na, szóval igen, tehát még legalább 30 adást csináljunk meg ebből, úgyhogy én köszönöm nektek az elmúlt 30 adást, de főleg ezt a legutóbbit, és a hallgatóknak pedig hát szervusztok ismét.
Továbbra is maradunk a 88 mérföld sarokkő az életetek mentén.
Oh. És továbbra is fordulatok hozzánk kritikával, véleményekkel vagy javaslatokkal, miről beszélgessünk, miről szeretnétek, hogy beszélgessünk. Reméljük, hogy velünk maradtok, és elmondhatjuk majd, hogy 6 éves hallgatóink vannak. Úristen, ezt nem úgy akartam mondani. Nem, Disney, kérlek, ne rúg ki, Disney!